Ez itt a Moms Network podcast csatorna.
A podcast működését a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja.
Tehát ez egy társadalmi jelenség, ez egy kollektív probléma, hogy az emberek igenis elmagányosodnak. És nem magánügye valakinek az, hogyha ő magányosnak érzi magát, és a magányosnak érzi magát, elkezd szorongani, negatív érzések, stb. És nem tud olyan teljes értékű életet élni, és ha nem tud teljes értékű életet élni, akkor nem is tud úgy teljesíteni. Nem tud úgy teljesíteni a munkahelyén, nem tud úgy teljesíteni, mint magán, ember, és nem tud úgy teljesíteni, mint szülő.
Hogy hazamész, el akarsz valamit mesélni a férjednek, a férjed meghallgat, majd utána elmondja, hogy mit tettél rosszul, mit kellett volna máshogy csinálni, és legközelebb hogyan cselekedj ilyen esetben. És ilyenkor sokszor azt érezzük, hogy jó, én csak el akartam mesélni, én csak egy kis együttérzést akartam volna, és adott esetben kifejezetten rosszul esik, hogy ő itt most meg akarja nekünk oldani a problémánkat, ő pedig azt nem érti, hogy hát akkor minek mondtad el, hogyha nem vagy kíváncsi a véleményemre, és hogyha nem akarsz tovább lépni ebből a szituációval.
Azzal, hogy elmondjuk, adott esetben egy másik nézőpontot is meghallgathatunk, bár azt gondolom, hogy ez már egy kicsit talán túl is mutat a ventiláláson, mert hogy a ventilálás az igazából inkább csak a gőznek a kieresztése, vagy hirtelen megélése, vagy elmondása az érzelmeinknek.
Sziasztok! Az évad első epizódjában egy igazán izgalmas témát hoztunk nektek. Páros meghallgatás, mi az a ventilálás, mire jó a ventilálás, mik a szabályai. Erről fogunk ma beszélni.
Na de miért is fontos ez? Miért kéne nekünk egymással ventilálni, panaszkodni, beszélgetni?
Ez szerintem mindenkinek egyénileg változhat. Én nagyon sokáig nem használtam ezt, mert azt gondoltam, hogy panaszkodás. Igen, pont ezt, amit te is mondtál, hogy ez panaszkodás, nyavalygás, és nincs is igazából nagyon haszna. Viszont azért rá kellett jönnöm, főleg azért így a sok teendő érkezésével, amikor már gyerekek, munka, család, házi munka, saját vállalkozás, minden összejött, hogy azért igenis ennek van helye az ember életében, és elképzelhető, hogy korábban azért nem tartottam ezt fontosnak, mert nem volt jó tapasztalatom ebbe, hogy akármelyik irányból, hogy akár engem mindig megtaláltak, és ilyen szemetes vödör kategória lettem, akár visszafelé én nem találtam olyat, akivel esetleg szívesen beszélnék. Viszont azt gondolom, hogy azért is talán kezdtük ezzel a témával, mert hogy ennek nagyon-nagyon apropója lehet így szeptemberben, amikor kezdjük az óvodát, bölcsödét, iskolát, annyi minden feladat jön, és annyira sok szerintem ilyenkor a terhelés egy dolgozó szülőn, tök mindegy, hogy anya vagy apa, egy dolgozó szülőn, hogy ilyenkor talán még jobban itt van az ideje, hogy találjunk magunknak olyan párokat, akár barát, vagy akár távolabbi kapcsolódás, akivel tudunk esetleg beszélni a problémáinkról.
Így van, pont jó, Eszti, hogy felhoztad ezt, hogy kihívás. Tehát gyakorlatilag itt szeptemberben talán azt érezzük, hogy számtalan kihívással szembesülünk dolgozó szülőként, hiszen helytelni egyszerre a családunknak, gyermekünknek, munka, magánélet, háztartás, vezetés, a sok-sok teendő, a sok-sok lista, a sok külön óra vagy egyéb dolog, amivel foglalkozunk, projekt a munkahelyen, tehát mintha tényleg egy jéghideg, vizes vödörrel zúdítanának nyakon, így a meleg ágyunkból. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy a kihívásokat gyakorlatilag ne csak úgy érezzük, hogy a saját vállainkon vannak kizárólag, és teljesen egyedül vagyunk ezzel, hanem az, hogyha valakivel így meg tudjuk osztani, az nagyon fontos, mert nem feltétlenül, sőt, általában nem mások tudnak megoldást a mi problémáinkra hozni, de azzal, hogy már ugye kommunikálunk, emberi lények vagyunk, hogy kimondjuk magunkból a problémákat, és esetleg más valaki rávilágít egy más szemszögből az adott kihívásra, már azzal gazdagabbak és bentebb vagyunk egy ilyen beszélgetéssel, vagy lehetünk egy ilyen beszélgetéssel.
Én még azt szeretném itt hozzátenni, hogy ezt a szeptembert, ezt miért érezhetjük szerintem teljesen jogosan, mindannyian sokkal terheltebbnek, mint talán az év összes többi szakaszát. Valójában szerintem onnantól fogva, hogy a gyerekeink bekerülnek a közösségekbe, ez az igazi évkezdés az egész család számára is, és szerintem nyugodtan elismerhetjük azt, és lehetünk megengedőek magunkkal szemben a tekintetben, hogy amikor van egy csomó új teendő, az életünk egy új struktúrát kell, hogy kapjon, új szokásokat kell kialakítani, az mindig sokkal megterhelőbb, mint utána, amikor már beáll a napi rutin, és azt üzemeltetni kell. Tehát lehet, hogy később is pont ugyanannyi teendőnk lesz, mint most, de amíg bennem áll, addig sokkal elfárasztóbb az idegrendszerünk számára, és ezzel igenis nyugodtan lehet számolni.
Ági, szabad itt egy példa? Nem tudom, hogy nektek megvan-e, de amikor a nyári időszak kezdetén az első kirándulásra, hosszú hétvégére, stb. Elkezdtek csomagolni, és még kicsik első gyerek, vagy most született a második, vagy harmadik, vagy akármi, és először csomagoltak a család számára, akkor az első csomagolás az így órákig tart, meg lista, meg nem tudom micsoda, és a második, de végképp a harmadik alkalom már annyira rutinból és könnyen megy, hogy így egyáltalán nem szellemileg és időben megterhelő, mert hogy ugye ez pont, amit mondtál, hogy van az embernek rutinja.
Igen, abszolút. Vagy akár így a szeptemberi kezdésnél, amikor mondjuk először mentek a gyerekeim bölcsibe, meg óviba, meg most suliba, addig azt éreztem, hogy muszáj már előző nap kikészítenem a ruhát, elkészíteni a 10 órait, mindent bepakolni, mert reggel erre biztos, hogy nem lesz energiám, meg idegrendszerem, és utána, hogy telik múlik az idő, azért már egyre rutinosabb lesz az ember, és még akár akkor is, hogyha elalszik, sincs úgy összedobja a 10 perc alatt ugyanazt a pakkot, hogyha ez már tényleg így a kis ujjából jön.
Illetve annyiból lehet, hogy azért ez a szeptember egy kicsit más, mert hogy azért mögöttünk van két olyan év, ami így a pandémia miatt teljesen más szokások kialakítását tette szükségessé, akár itt ugye az online oktatás, a távmunka, bármi olyasmi, ami megváltoztatta így a napi rutinunkat, és szerintem ennek is van most egy olyan hatása, amit elkezdtünk érezni, hogy ez a fajta fizikai távolság, távolságtartás milyen lelki következményekkel jár majd, vagy jár már most is. Igazából én a kapcsolatokban, illetve a kommunikációban látom azt, hogy annyira rászoktunk így a digitális világra, hogy sokszor, amikor például személyesen találkozunk, akkor teljesen másképpen kommunikálunk, vagy másképpen kapcsolódunk, és még úgy is, hogy van mögöttünk úgymond egy ilyen nyugodtabb nyár, már hogyha így a pandémiát nézzük, akkor is például, hogyha most szeptemberben van egy rendezvény, akkor mindig az van, hogy most kezet fogunk, nem fogunk, puszit adunk, nem adunk puszit, szóval hogy úgy kicsit megváltozott minden, és ez azért ad egyfajta ilyen feszültséget a esetleg korábbi lazább vagy gördülékenyebb kapcsolatoknak is.
Igen, és ez ugyanúgy elfárasztó nekem, erre most hirtelen az jutott eszembe, hogy amikor a kisbabás lét mellett évente egyszer kimentünk a szigetre, akkor ott mindig sokkot kapott az idegrendszerem attól a rengeteg embertől, meg nagy hangzavartól, mert olyan nagy volt a kontraszt a mindennapokhoz képest. És most egy kicsit ezt éreztem őszintén szólva a szülőin is például, hogy azért ilyen picike kis közösségekben éltünk legfeljebb az elmúlt 2 évben, és most sok ismeretlen ember egyszerre, meg ismeretlen információ, az nagyon sokkoló tud lenni.
Igen, és nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert ugye ezekre a podcast beszélgetésekre mi nagyon részletesen készülünk, és kutatunk különböző tanulmányokban, statisztikákban, és képzeljétek el, hogy olyan kimutatásokat olvastam, hogy a pandémiát követően minden negyedik ember magányosnak vallotta magát. És az EU teljes lakosságát tekintve pedig megkétszereződött a magányos emberek száma, ami egy hatalmas ugrás. És Angliában erre lett egy specifikus megoldás is, mert 2018-ban létrehozták, és most nem magánügyi, hanem magánügyi minisztériumot, amely foglalkozik gyakorlatilag ezzel a témával, a magány tematikájával. És ezek nagyon-nagyon jó irányok nemzetközi szinten, viszont Magyarországon sajnos a sok más országgal szemben egyéni problémának tekintik, tehát magánügynek tekintik a magány problematikáját. Pedig ez nem így van. Tehát ez egy társadalmi jelenség. Ez egy kollektív probléma, hogy az emberek igenis elmagányosodnak. És nem magánügye valakinek az, hogyha ő magányosnak érzi magát, és a magányosnak érzi magát, elkezd szorongani, negatív érzések, stb. És nem tud olyan teljes értékű életet élni, és ha nem tud teljes értékű életet élni, akkor nem is tud úgy teljesíteni. Nem tud úgy teljesíteni a munkahelyén, nem tud úgy teljesíteni, mint magán ember, és nem tud úgy teljesíteni, mint szülő.
És tudjuk, hogy a szülővé válás pillanata, illetve a szülői lét első időszaka egy abszolút új helyzet mindenki számára, és nagyon sok érzelmet és érzést felerősít bennünk. És tudjuk azt is, hogy ugye ajánlotta, hogy a nagykönyvben meg van írva, hogy a csecsemő megszületését követően az első 6 hétben nem ajánlottak a látogatások, otthon kell maradni az újszülött csecsemővel, és az ember igenis nagyon-nagyon magányosnak érezheti magát abban az időszakban. Nem véletlenül szélsőséges esetben ez a magány depresszióba is át tud csapni. Holott ez egy olyan csodálatos, soha vissza nem térő időszak, amit gyakorlatilag élvezni kellene, de vannak olyan esetek, amikor az ember annyira újnak érzi a helyzetet, és annyira egyedül érzi magát, hogy ezt nem tudja átélni. Én, mint 3 gyerekes anyuka, nagyon-nagyon látom a különbségeket a gyermekek között, és azt tudom mondani, hogy sajnos teljes értékben az első gyermek megszületését követően nem tudtam ezt a boldogságot megélni, mert annyira egyedül éreztem magam, annyira magányosnak éreztem magam, hogy nem volt ott senki, akit megkérdezhetek, megszólíthatok ebben a témában. Nem volt egy pár, és ugye ez a páros meghallgatás erre is jó, akivel esetleg végig tudom ezeket az érzéseket, ezeket a szituációkat, ezt az újdonságot, az újdonsült helyzetet, amiben vagyok, beszélni. És igazából a digitális eszközök, amelyek itt vannak körülöttünk, semmiféleképpen nem tudnak helyettesíteni egy ölelést, egy válveregetést, egy teljes értékű mosolyt, azonban érdemes végig gondolni, hogy ezeket ilyenkor is ki tudjuk használni, és egy lehet, hogy B-opció és egy kevésbé jó megoldás, de még mindig sokkal jobb annál, mint hogyha teljesen egyedül lennénk ebben az időszakban.
Még ez egy statisztikát hagy hozzak a magányossághoz, vagy elmagányosodáshoz, elszigetelődéshez, hogy ez is egy amerikai szám persze, de azt hiszem, hogy nyugodtan lefordíthatjuk magunkra is, hogy azt kutatták, hogy egy gyermeknek, és egyébként felnőttnek is, ahhoz, hogy mentálisan egészséges legyen, legalább 2 olyan emberre szüksége lenne, akihez bármikor, bármivel fordulhat. Tehát az éjszaka közepén felhívhatja, hogy menjen érte a rendőrségre, kérhet tőle pénzt, biztos lehet benne, hogy tárt karokkal fogják fogadni, és nyilván utána lehet róla beszélgetni, de hogy alapvetően ez a teljes bizalom meglegyen. És a kutatások azt mondják, hogy a felnőtt korban az amerikai lakosságra vetítve ez már csak 0,7 átlagban, ami azt jelenti, hogy még átlagban sem jön ki az egy olyan ember, akire bármikor számíthatsz, és akihez bármikor fordulhatsz. Ez aztán nagyon-nagyon fontos lenne. És hogyha mi elmagányosodunk, és nem figyelünk oda arra tudatosan, hogy kapcsolódjunk más emberekkel, nekem mindig ez a vesszőparipám az egyúttal minta a gyermekeink számára is, tehát már csak azért is kell a saját jól létünkön túl szerintem erre figyelnünk, hogy őket is támogassuk abban, hogy majd normális emberi kapcsolatok között tudjanak létezni.
Igen, és akkor, hogyha van legalább 2 olyan ember, akit éjszaka fel tudsz hívni, akkor mondjuk lehet, hogy jó, hogyha azok a 2 embernek tudsz ventilálni, és adott esetben is ők viszont neked, hogy nem csak az, hogy számíthattok egymásra, hanem amikor mondjuk nagyon felgyülemlik a feszültség, akkor adott esetben ki is tudjátok neki adni, vagy nekik adni a problémákat. Én olvastam ezzel kapcsolatban egy cikket, és ott pont azt írták, hogy lehet úgymond így szeparálni, hogy ugye kivel, milyen problémával fordulsz, és aztán pont ezen elgondolkodtam, hogy a saját életemben is hogy van, és hogy tényleg megvan az a két-három ember, aki az egy-egy témával fordulok úgymond, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ugyanazt el tudod mondani. És nagyon érdekes volt, amit a Magdi mondott előbb, hogy ugye azzal, hogy elmondjuk, adott esetben egy másik nézőpontot is meghallgathatunk. Bár azt gondolom, hogy ez már egy kicsit talán túl is mutat a ventiláláson, mert hogy a ventilálás az igazából inkább csak a gőznek a kieresztése, vagy hirtelen megélése, vagy elmondása az érzelmeinknek.
Jó, hogy mondtad ezt, egyrészt azt, hogy kinek mit mondhatunk el, meg amit az elején is mondtál, hogy nem feltétlenül voltak jó tapasztalataid, hogy téged megtaláltak, lehet, hogy nem jó időpontban találtak meg, vagy nem jó lelkiállapotban találtak meg. Szerintem nagyon fontos beszélni a ventilálás kapcsán annak az iratlan szabályairól, hogy ez jól tudjon működni. Mert ahogy te is mondtad, a ventilálás az csak egy szellőztetés, ugye szó szerint is a ventilátor is szellőztet, hogy kiszellőztessük az agyunkat, a lelkünket, kiadjuk magunkból, ami éppen nagyon feszít. És a legtöbben, amikor a ventilálásra vágynak, akkor a legkevésbé sem vágynak, például a tanácsra. Nem tudom, hogy mennyire tapasztaltátok meg azt mondjuk, hogy hazamenve ez annyira ilyen sztereotipikus persze, de hát nyilván ezért aztán van is benne igazság, hogy hazamész, el akarsz valamit mesélni a férjednek, a férjed meghallgat, majd utána elmondja, hogy mit tettél rosszul, mit kellett volna máshogy csinálni, és legközelebb hogyan cselekedj ilyen esetben. És ilyenkor sokszor azt érezzük, hogy jó, én csak el akartam mesélni, én csak egy kis együttérzést akartam volna, és adott esetben kifejezetten rosszul esik, hogy ő itt most meg akarja nekünk oldani a problémánkat, ő pedig azt nem érti, hogy hát akkor minek mondtad el, hogyha nem vagy kíváncsi a véleményemre, és hogyha nem akarsz tovább lépni ebből a szituációval. Szóval a ventilálásnál szerintem az fontos, és ebben a hugommal egyébként szerintem mesterfokozaton vagyunk egymás viszonylatában, hogy először megkérdezik, hogy most ventilálhatok-e neked, tehát te vagy-e olyan állapotban, lelki állapotban, van-e rá időd, vagy az van, hogy közben folyamatosan tördelnéd már kezed, hogy mikor szabadulhatok ebből a helyzetből, hogy ezt meghallgass, hogy el tud hordozni, hogyha esetleg valami keményebb témáról van szó, mert hogyha valaki eleve rossz lelki állapotban van, akkor nem biztos, hogy jó dolog még terhelni továbbiakkal, és hogyha az a kapcsolat jó, akkor igenis meg lehet mondani a másiknak, hogy most ne haragudj, ne, vagy ne nekem, vagy később térjünk rá vissza, vagy csak óvatos legyél velem, vagy ilyesmi. Illetve azt is egyértelműen lehet szerintem jelezni egy felnőtt kommunikációban a másikkal, hogy én most csak ventilálni szeretnék, vagy pedig igen, kíváncsi vagyok arra, hogy neked erről mi a véleményed, és van-e valamilyen tanácsod, vagy tényleg tudsz-e nekem egy új nézőpontot adni. Én így tudnám a ventilálásnak az iratlan szabályait összefoglalni.
Szerintem tök jó, meg nagyjából én is ezeket szedtem össze így gondolatban. Még mondom esetleg azt, hogy amit te is mondtál, hogy kire bízod, úgymond, vagy kinek adod át ezt a problémát, hogy igen, ez alapján élet, hogy érdemes szelektálni, hogy ő valóban meg tudja hallgatni, vagy tudja értelmezni. Nekem erre mindig az jut eszembe, amikor ugye a játszótéren megtalálják egymást az anyukák, és lehet, hogy nem is vagyunk olyan viszonyban, vagy nem is vagyunk olyan élethelyzetben, de zúdítja, és vannak olyan típusok, akik így nagyon-nagyon zúdítanak, és szerintem ez is egy iratlan szabály, hogy tartsunk mértéket. Hogy az nem hiszem, hogy jó, hogyha egyirányú, és mindig csak zúdítjuk ezt a panaszáradatot, vagy ezt a feszültség megélést, hanem azért érdemes szünetet tartani, vagy esetleg visszakérdezni, hogy neki van-e adott esetben ezzel kapcsolatban, mert lehet, hogy ő ugyanazzal a kis hátizsákkal érkezik, ami tele van feszültsége, és ő is például kiadná valakinek, és akkor lehet ez egy ilyen adott esetben csere folyamat is.
Igen, hát alapvetően ez a kölcsönösség, ez biztos, hogy nagyon fontos. Illetve ha már a mértéket mondtad, akkor szerintem oda is tovább léphetünk, hogy attól, hogy ventilálunk, attól egy hirtelen feszültségtől megszabadulunk, és már ez önmagában nagyon sokat adhat, de valójában a probléma megoldása felé nem annyira visz. Tehát, hogyha valaki szeretné megoldani a problémáját, akkor azért ezen túl is kell lépnie, és igenis nyitottnak kell lennie arra, hogy akkor más nézőpontból ránézni, meghallgatni másoknak adott esetben a javaslatait, vagy pedig magának dolgozni rajta, és szerintem ez is egyfajta szabálya a ventilálásnak, hogy olyan értelemben gátat kell neki szabni, hogyha már kijött ez a nagy feszültség, akkor nem szabad ugye benne ragadni, és hetekig, hónapokig csak, és akkor innentől fogva már tényleg panaszkodásnak hívják, panaszkodni, megvekengeni valamin, hanem hogyha ez tényleg probléma, és meg szeretnénk oldani, akkor tenni kell érte. Tehát például egy coaching folyamatban is ventilálni, azt max. Ilyen 5-10 percig szabad egy egyórás sessionben, mert különben nem túl sok értelme van annak, hogy mondjuk ő fizet nekem, mert hogy azért jöttünk ide, hogy valami változást elérjünk, és a ventilálás az tényleg csak egy ilyen szelepelésre jó, és utána pedig jó esetben átlépünk ugye a probléma megoldás kreatív fázisába.
Igen, talán ezen kell dolgozni, illetve ehhez kell egyfajta tudatosság, hogy utána a problémára összpontosítsunk, és próbáljuk megoldani a problémát, hogyha már ezt a feszültséget kiadtuk. És lehet, hogy akkor ezt össze is köthetnénk a páros meghallgatással, mert hogy szerintem ez egy ilyen nagyon izgalmas folytatása annak, hogyha kiadtuk a feszültséget, és ugye itt említettem, hogy lehet ezt úgymond párba is, hogy vissza is kaptunk úgymond valakinek másnak a feszültségét, akkor hogyan lehet adott esetben egymást segíteni?
Igen, igazából a páros meghallgatás az, ha úgy tetszik, egyfajta mentoring, de most két szülő beszélget egymással, és nem egy mentor-mentor átviszonyban vannak, és nagyon jók, amit elhangoztak, amiket mondtatok, viszont mindenképpen egy páros meghallgatás kapcsán vannak keretek, amelyeket érdemes figyelembe venni, és amelyek között érdemes mozogni. Például a szülői páros meghallgatás az alapvetően arról szól, hogy gyermekkel, gyermekneveléssel kapcsolatos témák, kihívások kapcsán e tekintetben két szülő beszélget egymással, az örökzöld work-life balance kapcsán, egyéb szülőket érintő témákkal összefüggésben megosztjuk egymással a kérdéseinket, tapasztalatainkat, problémáinkat, és nagyon fontos az, hogy egy páros meghallgatás, ha és amennyiben két dolgozó szülő erről beszélget, hogy egy ilyen idézőjelben szerződést kötnek egymással, vagy belemennek ebbe a beszélgetésbe, akkor mindenképpen beszéljék meg, hogy ezt önkéntes alapú, kölcsönös bizalmon alapul, és ez a legfontosabb, tehát a mentoringgal hasonlóan az a what happens in Vegas stays in Vegas, tehát ez gyakorlatilag csak kettő közé tartozik. Egymás osztatlanul mindenképpen meghallgatják, figyelemmel hallgatják meg, pozitívan közelítik meg a másiknak a hozzáállását, vagy a kérdését, vagy a problémáját empátiával, tehát ahogy el is hangzott, nem vagyok kíváncsi arra, hogy valaki kritizáljon, valaki megoldja a problémát helyettem, arra vagyok kíváncsi, hogy gyakorlatilag egyfajta pozitív nyitottsággal hallgassanak meg. Nyilván nem az a cél, hogy mindenre pozitív megerősítést kapjon az ember, hanem hogy pozitívan álljanak hozzá, és hogy gyakorlatilag meglegyenek például azok az időkeretek, amikor megbeszéljük, hogy mikor hívhatunk fel. Nyilván ez attól függően, milyen viszonyban van a két beszélgető fél egymással, lehet rugalmasabb, lehet egy kicsit striktebb. Az adott élethelyzethez, az adott kapcsolathoz ez hozzátartozik, hogy ők egymás között ezt definiálják. És gyakorlatilag a páros meghallgatás fő céljai az, hogy támogatást nyújtsunk a másoknak, hogy figyelemmel hallgassuk meg őket, és figyelemmel hallgassanak meg bennünket is, és nem megoldást találunk a másiknak, tehát nem oldjuk meg a problémáját, amire az Ági is így nagyon-nagyon vágyna, hanem az, hogy gyakorlatilag meghallgassuk, és empátiát és tapasztalatokat osztunk meg, illetve sugárzunk egymás iránt. Én nagyon-nagyon röviden így foglalnám össze ezt a keretrendszert.
És még szerintem azt tegyük hozzá, hogy nyilván ez egy szervezetforma, amit most elmondtál, hogy ki drive-ol egy ilyet, ki szervez egy ilyet?
Mi például, ha szabad egy kicsit dicsekedni, a vállalatban is elindítottunk egy ilyen programot, de én azt is el tudom képzelni, hogy mindenféle klubokba, ahol dolgozó szülők találkoznak egymással, ahova járnak. Ez gyakorlatilag a sportfoglalkozáson keresztül egy babamama klubban bárhol felmerülhet, ahol egy páran úgymond ezt jónak látják, nem szeretnének határozottabb vagy más jellegű dolgokat csinálni, mint például a coaching vagy a mentoring, csak tényleg van egy olyan bizalmi kör, egy olyan bizalmi viszony közöttük, hogy néhányan össze tudnak állni idézőbe kettessével, és egy akár egy piloton keresztül néhány hónapig próbálni ezt a fajta beszélgetést, megoldást és legfontosabb támogatást. Tehát nagyon sok helyen el tudom ezt képzelni.
És ennek szerinted mennyire feltétele az, hogy ők előtte ismerjék egymást? Mert hogy most igazából az jutott eszembe, hogy azért itt fontos, amit mondtál, hogy a bizalom, meg talán egy kicsit így a kémia is, hogy azért ennek kell, hogy legyen egyfajta olyan keret, amit mondtál, hogy egy sportklub, vagy egy babamama klub, vagy munkahely, ahol előtte ők már ismerték egymást, nem?
Nem feltétlenül szerintem. Tehát nagyon sok előnye van annak is, hogyha egy olyan személlyel beszélsz. Azt szerintem szerencsés, ha hasonló helyzetben van. Tehát egy pályakezdő, egy frissen szült ikres anyukával, ha összeáll beszélgetni, nem biztos, hogy úgy át tudja érezni, úgy át tudja élni azokat a kihívásokat, melyeket az egyik, illetve a másik lát. Tehát szerintem fontos az, hogy hasonló élethelyzetben legyenek, nem kell azonos, félre ne értsetek, de hasonló élethelyzetben, és ha úgy tetszik, leszögezzék ezeket az alapokat ebben a kis csoportban, úgymond egy idézőjelben virtuális szerződést kössenek egymással, hogy mindenképpen azok a témák, amelyeket felvetünk itt egymásnak, azok nem kerülnek ki ebből a körből, tehát hasonlóan egy mentoringhoz, egy coachinghoz is említettem már, hogy gyakorlatilag amit egymás között beszélünk, az egymásra fog tartozni.
A kémia az biztos, hogy kell, de hát az meg kialakulhat ismeretlenek között is, illetve lehet, hogy nem működik akkor sem, hogyha már munkatársak, tehát hogy ez tökre egyetértek a Magdival, hogy lehet ismeretlen is, a fontosabb talán a kémia, és még az jutott eszembe, hogy teljesen szervezetlen körülmények között, viszont szerintem nagyon jól megvalósult nekem több ilyen bölcsis, ovis anyukával az elmúlt években, és általában tulajdonképpen engem levadáztak, vagy nem tudom, én úgy éltem meg, de hogy tényleg kialakult egy ilyen adott esetben csak egy-két évre szóló kapcsolat, ami utána, amikor már nem egy helyre jártak a gyerekeink, akkor teljesen természetesen le is épült, és szerintem mind a kettőnknek ez így teljesen rendben is van. De hogy pont ezek a keretek, amiket nyilván egy vállalati program esetében fontos meghirdetni és lefektetni, ezek tök jól működtek köztünk. Tehát a kölcsönösség, a bizalom, hogy egyikünk se tolta túl, és én ezzel csak azt akarom mondani, hogy bárkit biztatnék arra, hogyha magányosnak érzi magát, de mondjuk akár a gyereke közösségén keresztül lát egy szimpatikusnak tűnő szülőtársat, akkor esetleg próbáljon meg vele barátkozni, és egy hasonló kapcsolatba lépni vele.
Engedjetek meg nekem ide egy személyes példát, ami nem olyan rég történt velem, és nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem, és érdekes volt. A nyaraláson történt, amikor éppen a legkisebb gyermekemmel igyekeztem odaérni az étkezőhöz, végre felöltözve, elkészülve, és a kicsi rendkívül nyűgös volt, és amikor beszálltam a liftbe, ott volt szembe velem egy másik anyuka, egy nagyon pici babával, egy ilyen fél évesen volt a picúr, és rám nézett, találkoztunk már a parton, ő is látta, hogy több gyermekkel vagyok, én láttam, hogy ő nagyon pici gyermekkel van egyedül itt, és rám nézett, és csak úgy ömlött belőle a szó, hogy mennyire nehéz, mennyire nem aludt, mennyire nyűgös a pici, mennyire új a szituáció, máskor nem fog elutazni a férje nélkül, bármennyire is szereti a tengerpartot, ha az apuka nem tud csatlakozni. Gyakorlatilag 4 emeleten keresztül csak úgy ömlöttek belőle a szavak, és annyi mindent megtudtam róla, hogy döbbenet. És ugye az első emelet környékén ránéztem, és mondtam neki, hogy figyelj, látod, hogy én is küzdök, mert láttam, hogy nagyon-nagyon küzdök a másfél évessel, de hogy olyan gyorsan el fog múlni. És így láttam, hogy ez a gondolat így megütötte. És gyakorlatilag leértünk a földszintre, kinyílt a liftajtó, és egyikünknek sem lett nyugodtabb a gyermeke, kevésbé nyűgös, egyikünknek sem lett kevesebb problémája, de olyan megkönnyebbülve léptünk ki a liftből. És ezek így olyan érdekes dolgok. Neki fontos volt, hogy kiadja magából ezt a frusztrációt, ami gyakorlatilag itt érte. Nekem jó volt, hogy meghallgathattam, illetve hogy saját magamat is megnyugtattam azzal, hogy igen, az én gyermekem is nyűgös most, de ez olyan gyorsan elmúlik, és úgy látom ezt a nagyokon. És ezeket a pillanatokat nem a frusztráció kell, hogy meghatározza, hanem az, hogy együtt vagyunk a gyermekünkkel, és ma is tanultunk tőle valamit, és ő is tőlünk, és jó példát mutattunk. És ezt nagyon-nagyon segíti azt, hogyha van valaki, aki az adott pillanatban az adott élethelyzet problémájával meg tud hallgatni bennünket, amiről a páros meghallgatás tulajdonképpen szól.
Szerintem ez egy tök jó végszó, mert hogy arra biztat talán mindenkit, hogy merjen nyitni, meg merjen kapcsolódni, és hogy az elején utaltunk arra, hogy milyen nehéz a szeptember, mennyi kihívást rejteget, beszéltünk arról, hogy a fizikai távolság milyen hatásokat, milyen lelki hatásokat hagyott maga után az elmúlt időszakból, hogy merjünk nyitni, és merjünk kapcsolódni másokkal, mert hogy tényleg akkor adott esetben egy mosoly is segíthet, hogy áthidaljuk azt a napot, vagy azt a helyzetet éppen.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, és reméljük, hogy ebben az évadban is velünk tartotok majd. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Ez itt a Moms at Work podcast csatorna. A 3 alapító tag bemutatkozását az alábbiakban hallhatjátok.
Sziasztok! Nagyné Czúri Eszter vagyok, a Restartman projekt elindítója, a Nőanya karriercsoport megálmodója. Több mint 10 éves toborzás kiválasztási tapasztalattal rendelkezem, és jelenleg KKV-knak segítek megtalálni a megfelelő kollégákat, valamint munkába visszatérőket támogatok a Restartman projekttel.
Sziasztok, Magdi vagyok, a Working Moms társalapítója. Mi arra vállalkoztunk, hogy hidat képezzünk gyakorlatilag a munkavállalók és a munkáltatók között, és megértessük a világgal, hogy a dolgozó szülők mennyire értékes és jó munkaerő.
Juhász Ágnes vagyok, Life és Career Coach, továbbá a Fan Factory YouTube csatorna és blognak a tulajdonosa és a szerkesztője. Magam is munkáját nagyon szerető kisgyermekes anyukaként, erre a területre fókuszálok a vállalkozásom során is, és arra keresem a választ, hogy hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a bizonyos női szerepek között, és ebben igyekszem támogatni az ügyfeleimet is.